Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról hallhatnak, hogy közös nyilatkozat kiadására kötelezte a MOL-t és Horvátországot a hágai választott bírósága a köztük lévő perről, és az eljárás lezárásáig megtiltotta, hogy nyilatkozzanak az ügyről, írja az MTI. Pandulin Ildikó összefoglalója.
A választott bíróság azért kötelezte a feleket a közös nyilatkozat kiadására, hogy tisztázzák a sajtóban megjelent ellentmondó nyilatkozatokat. A horvát gazdasági minisztérium korábban azt állította, hogy a választott bíróság kimondta, Horvátország bebizonyította, a vitatott megállapodásokat korrupt módon kötötték meg, azok érvénytelenek és semmisek, valamint a MOL nem adhatja el az INA részvényeket, illetve csak bizonyos feltételek mellett. A MOL viszont azt állította, hogy a hágai állandó választott bíróság nem rendelte el az INA részvények eladásának korlátozását, ezért mind a MOL, mind a horvát kormány az eljárás alatt is szabadon értékesítheti részvényeit. A MOL azt is közölte, csak azért hozta ezt az információt nyilvánosságra, hogy helyreigazítsa a médiában megjelent téves állításokat. A választott bíróság augusztus 16-án hozott döntést a Horvátország által a MOL ellen kért ideiglenes intézkedésekről. A Magyar Távirati Irodához eljuttatott közös nyilatkozat szerint június 30-án Horvátország egyebek között azt kérte a választott bíróságtól, hogy a testület átmenetileg korlátozza a MOL INA-ban meglévő részvényei feletti rendelkezési jogát, és tiltsa meg, hogy a MOL úgy gyakorolja irányítási jogait, hogy azzal lehetővé váljon az INA finomítói kapacitásának csökkentése vagy finomítóinak bezárása, valamint kérte azt is, hogy a MOL ne csökkenthesse az INA munkavállalóinak létszámát, vagy bármilyen módon az INA üzleti érdekeivel ellentétesen cselekedjen. A MOL ellenezte az intézkedések meghozatalát, de nem kért Horvátországgal szemben ideiglenes intézkedést. A közös nyilatkozat szerint a választott bíróság döntése kimondta, Horvátország valószínűsítette ugyan az ügy érdemi részére vonatkozó állításait, de ez csak és kizárólag annyit jelent, hogy amennyiben Horvátország bizonyítani tudja a MOL-lal szembeni állításait, akkor megnyerheti ezt a pert. Mindez azon múlik, hogy a bizonyítékokat a választott bíróság valóban bizonyító erejűnek tekinti-e majd. A választott bírósági döntés rendelkező része tartalmazza, hogy a MOL minden esetben az INA legjobb üzleti érdekeinek megfelelően köteles gyakorolni jogait, beleértve a részvényesi jogokat is. A MOL-nak biztosítania kell azt is, hogy ha eladja az INA részesedését, akkor a vevő úgy lépjen a MOL helyébe, hogy a választott bíróság döntéseinek következményeit vállalja. A választott bíróság utasításának értelmében sem az ügyvédek, sem az általuk képviselt ügyfelek nem jogosultak az ügy nyilvánosság előtti további megvitatására. A MOL és a horvát kormány között tavaly szeptember óta folynak egyeztetések az INA horvát olajipari vállalat jövőjéről, de emellett mindkét fél nemzetközi jogi fórumhoz is fordult a tulajdonosi viták rendezése érdekében.
A MOL kisebb fajta győzelemnek könyvelheti el, hogy a választott bíróság által rájuk kirót közös nyilatkozattétel tulajdonképpen a MOL kommunikációjának igazságát erősíti, szemben a horvátokéval, mondta az ELTE nemzetközi jogi tanszékének docense. Zanevent Pál szerint a MOL számára gyakorlatilag semmiféle korlátozást nem jelent a bíróság köztes rendelkezése. Pandulin Ildikó interjúja.
Egy viszonylag furcsa műfajú dolog az, hogy a választott bíróság előírja a feleknek, hogy közösen adjanak ki egy közleményt. Ez minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy a horvát fél olyan információkat szivárogtatott ki, amelyek nem teljesen feleltek meg a bíróság korábbi határozatának, amire a MOL-nak muszáj volt válaszolnia, lévén egy tőzsdén jegyzett vállalkozás, aminek van a kötelezettsége a törvény alapján a tájékoztatás tekintetében, és ezt az áldatlan állapotot akarta valószínűleg megoldani a választott bíróság az, kötelezte a feleket, hogy a bíróság által megfogalmazott szövegű közleményt tegyenek közzé. Ami a közlemény tartalmát illeti, tulajdonképpen leírja azt, hogy milyen ideiglenes intézkedést kért Horvátország a választott bíróságtól, és leírja azt, hogy mi volt a választott bíróságnak a döntése erről. Azt lehet mondani, így a közlemény és a választott bíróság határozata alapján, amit szintén mellékeltek a közleményhez, hogy itt MOL egy kisebb fajta győzelmet könyvelhet el. Az ügy érdeme még nincs eldöntve, ez teljesen nyilvánvaló, ezt a közlemény is hangsúlyozza. Nem döntötte át a bíróság arról, hogy a MOL tranzakciója bármilyen módon jogszerűtlen lett volna, vagy jogszerű. Arról döntött csupán két dologról. Egyfelől Horvátország azt kérte a választott bíróságtól, hogy tiltsa meg MOL számára az INA-ban szerzett részvényeinek az eladását. A másik kérelem pedig az volt, hogy korlátozza a MOL jogosítványait az INA-ban oly módon, hogy a MOL ne tudjon például olajfinomítókat bezárni, vagy a kapacitásokat csökkenteni. És azt lehet mondani, azért mondtam az imént, hogy egy kisebb fajta győzelmet könyvel mehet el a MOL, mert egyik kérés sem teljesítette a választóbíróság, nem tiltotta meg tehát a MOL-nak, hogy eladja a részvényeket, és nem vette el azokat a menedzseri jogosítványokat, amiket a MOL az INA-ban gyakorol. Két dologra kötelezi pusztán ez a határozat a MOL-t. Egyfelől arra, hogyha eladná a részvényeket, akkor az új részvényesnek, aki a MOL helyébe lép, annak végre kell majd hajtani a választóbíróság ítéletét. Ez egy természetes dolog, nem is nagyon tudom elképzelni, hogy lehetne másként. A másik kötelezmény pedig, ami ebből a határozatból következik, az az, hogy a MOL az irányítási jogosítványait az INA-ban azt az INA legjobb üzleti érdekeinek megfelelően kell, hogy gyakorolja. De sem meg nem tiltotta a részvényeladást a választóbíróság, sem nem korlátozta érdemben az irányítási jogosítványait a MOL-nak az INA-ban. Ilyen értelemben akár beszéltünk egyfajta szakaszgyőzelemről, de le kell szögezni, hogy a dolog érdemében, az ügy érdemében még nem született döntés.
Egy ilyen választóbírósági eljárás az meddig tarthat, hiszen már egy éve bizonytalan a helyzet?
Biztos, hogy ez még hosszú ideig el fog tartani, tehát inkább években mérném az eljárásnak a várható hosszát, mint hónapokban.
Ugye nem tiltották meg a részvény eladását, csak felhívták a figyelmet arra, hogy ilyenkor az új tulajdonosnak viselnie kell a per következményeit, ami ön is mondta, teljesen normális.
Igen.
El lehet így adni részvényeket?
Ez egy bonyolult jogi kérdés, szerintem attól is függ, hogy a potenciális bevő, ha van ilyen, ez ha van ilyen bevő, akkor az ő vételi szándékában szerepet játszik ennek a pernek is a megítélése.
Zonnevent Pálta az ELTE nemzetközi jogi tanszékének dotánsét hallották. A vámügyi, magyar nemzetközi fejlesztési portfóliót kaphatja a Navracsics Tibor uniós biztos jelölt sajtóhírek szerint az új összetételű Európai Bizottságban. Király István Dániel összeállítása.
A kereskedelmi biztosi pozíció szerepelt Navracsics Tibor neve mellett egy pár nappal ezelőtt kiszivárgott munkaanyagban. A külgazdasági és külügyminisztérium jelenlegi vezetője, Magyarország biztos jelöltje szerdán egyeztetett leendő portfóliójáról Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság ősszel hivatalba lépő elnökével. A megbeszélés után hazai sajtóértesülések már arról szóltak, hogy Navracsics Tibornak a vámügyi biztosi pozíciót, illetve más jelentések szerint a nemzetközi fejlesztési portfóliót ajánlotta a luxemburgi politikus. Az Európai Bizottság leendő elnökének legkésőbb szeptember 10-éig kell megneveznie a biztosokat, akikről aztán az Európai Parlament is szavaz. Szanyi Tibor, az MSZP Európai Parlamenti képviselője sajtótájékoztatóján azt mondta, az EP szocialista frakciója nem támogatja Navracsics Tibor biztos jelölt kinevezését.
Biztos, hogy Navracsics Tibor nem lenne jó EU biztos. Magyarországot ugyanis nem képviselheti egy önjelölt, legalábbis sokáig önjelöltnek tűnt, az európai értékeket megtagadó politikus. Navracsics Tibor egyáltalán nem európai politikus, hiszen igazságügyminiszterként olyan döntések fűződnek a személyéhez, mint a magyar alkotmányosság felszámolása, a vita nélküli parlamenti törvényhozás mindennapossá tétele, avagy, ami az egyik legszomorúbb, az azeri baltás gyilkos kiadása, hogy aztán az illetőt szabadon engedhessék.
A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja közleményben szólította föl a magyar szocialistákat, hogy a pártpolitikai érdekeken felülemelkedve is a nemzeti érdekekkel összhangban támogassák Navracsics Tibor magyar biztos jelöltet. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Maláj, ausztrál és brit muszlim nők is felajánlják testüket az iszlám állam harcosainak. A dzsihadisták ugyanakkor az általuk elfoglalt területeken arra kényszerítik a hajadonokat, hogy tegyenek eleget kötelességüknek. Valójában gyakran megerőszakolják őket. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Dzsihad el-nikah, avagy szexdzsihad, így emlegetik azt a gyakorlatot, hogy muzulmán nők rendelkezésre bocsátják testüket a Szíria és Irak egy részét elfoglaló iszlám állam harcosainak. A dzsihadistákat támogató nők messzi országokból, Malajziából, Ausztráliából és Nagy-Britanniából is utaznak Szíriába. Egy maláj hírszerzési illetékes elmondta a Malaysian Insider nevű híroldalnak, akármilyen ellentmondásos dolog is, de egyes muszlim nők szimpatizálnak az iszlám állammal. Egy 30-as éveiben járó nő még decemberben utazott Törökországba, majd onnan csempészték át Szíriába. Egy másik áprilisban csatlakozott az ISIS-hez. Rajtuk kívül még egy harmadik maláj nőről is tudnak. A harcosok között brit nők is megtalálhatók, akik szintén szexuális szolgáltatásokat nyújtanak. Az iszlám állam imámjai tavaly kezdtek kiadni olyan fatvákat, rendelkezéseket, amelyek a Koránnak az ideiglenes házasságra vonatkozó passzusait idézik. A muta néven ismert házasság egy naptól 99 évig tarthat. Egy ilyen házasságot kötött feleség teljes jogú asszony, a rávonatkozó kötelességekkel együtt. A férjnek fizetnie kell, és ezért az intézmény bírálói ezt a prostitúció egyik formájának tartják. Egy szíriai lány elmondta, hogy szülei kínálták fel szexuális dzsihádra, aminek az lett az eredménye, hogy apja füle hallatára többször megerőszakolták, úgyhogy ő nem tett ellene semmit. Végül egy ellenőrző pontnál szíriai katonáktól kért segítséget. Az IS a mutát emlegetve rendelte be embereihez Irak második városában, az elfoglalt Moszulban a hajadonlányokat. Mindenki hozza el hajadonlányát, hogy harcos fivéreiket segítve eleget tegyenek a szexuális dzsihád kötelezettségének. Aki nem jelenik meg, azokra a sária törvények teljes erejével lecsapunk, figyelmeztetett az iszlám állam. Egyes jelentések szerint az IS harcosok nem sokat vártak. Házról házra járva erőszakolták a nőket és ölték családtagjaikat. Az ENSZ szerint 4 nő ezek után öngyilkos lett. 2 iraki lány elmesélte egy helyi tévének, hogyan gyilkolták meg férfi családtagjaikat, majd estek nekik. Valamilyen idegen nyelven beszéltek, amit nem értettünk, mondta egyikük. Mások elmondták, hogy az iszlám állam több nőt is elrabolt, akikről többé nem hallottak. Egy New Yorki zsidó hírportál, a JewishVoiceNY.com arról számolt be, hogy az IS egy börtönben tartja az elrabolt nőket, ahol vagy rendszeresen megerőszakolják, vagy eladják őket. Az oldalon egy fotót is látni, rajta egy teherautó platójára szerelt ketreccel, amelyben fehér ruhás nőket szállítanak. A jobbára jazidi, keresztény vagy turkomán nők vagy áttérnek az iszlám hitre, és akkor feleségnek eladják őket, vagy naponta nemi erőszaknak teszik ki őket. Több anya elmondta, hogy az IS emberei telefonon felhívták őket, és arra kényszerítették, hallgassák végig, ahogy megerőszakolják a lányaikat. A Daily Beast portálnak hozzátartozók és túlélők azt mondták, hogy a férfiak nagy része csecsen, de brit és holland állampolgárokat is felfedeztek köztük. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.